Erős várom Istenünk! Kezdjük el alkalmunkat a 254-es énekünk első két verszakának éneklésével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, tízhúrulanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zegjetek hangszereitekkel. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Vigadjatok az Úrban, ti igazak, az igaz emberhez illik a dicséret. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy összegyűjtöttél minket ma is erre a csendes napra. Kérlek, add nekünk nyitott szívet, hogy igédre figyelve épüljünk, gazdagodjunk általa. Amen. Most pedig énekeljük el a megkezdett énekünk harmadik verszakát.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj jó előmenetelt, áld meg igédet és szolgádat szent lelked által. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapjául szolgáló szent igét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, az első fejezet 16. és 17. versében. Pál apostol ezt írja: nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden embert üdvözít, elsősorban zsidót, de görögöt is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ámen. Szeretett gyülekezet a Jézus Krisztusban, kedves diákok, tanárok, igazgató urak és tanárnők, mindnyájan, akik az ősi nyíregyházi templomba egybe gyülekeztünk ma, kettő céllal. Egyfelől, hogy Istennek adjunk hálát azért a 25 esztendőért, amelyben a nyíregyházi evangélikus gimnázium újra szolgálhatta urát és folytathatta azt, amit 1806-ban őseik iskola felépítésével elkezdtek. Másfelől, hogy hálát adjunk az egyház urának az 500 éves reformációért, amit elkezdett Luther Márton személyén keresztül. Engedtessék meg, hogy miután a reformáció az idősebb, tiszteljük a reformációt, és azzal kezdjük ennek a prédikációnak a tartalmi ismertetését. Az az ige, amit felolvastam Pál apostol ajkáról, valójában lehet így mondanunk Luther megtérési igéje. Hiszen Luther, aki igazán hívő katolikus nevelésben részesült, komolyan vette, hogy mi lesz vele a halál után. Üdvösségre vagy kárhozatra jut. Hogyan állhat meg egyáltalán Isten színe előtt, cselekedetei alapján, jót, rosszat elkövetve, az a belső küzdelem, amelyet vívott magával, évekig tartott, pedig akkor már a teológia doktora volt, tudós szerzetes, de valójában erre a gyötrő kérdésre mégsem talált választ egészen addig, amíg Isten igéje azt számára meg nem világosította. Előtte volt egy mérleg, annak két serpenyője, az egyikben ott voltak az elkövetett vétkei, gondolati, szóbeli, cselekedetbeli vétkek, a másikban a jó tulajdonságai, segítőkészsége, szeretete, többé-kevésbé kételkedő hite, de mégis azt érezte mindig, hogy a mérlegnek azon serpenyője, amelyben a gonoszsága, a bűnei, a vétkei, a kétkedései vannak, sokkal mélyebbre zuhannak, mint az emberi keresztény értékei. Rá kellett döbbenni arra, hogy valójában nem is a saját cselekedeteivel, hanem egyedül Krisztus által lehet Isten előtt megállni. Más szóval, hogy a mérleg két serpenyőjében, az egyikben ott van ő maga jó és rossz tulajdonságaival, de a másik serpenyőben ott van Krisztus érte hozott halála, feltámadása, az, amit Krisztus adott Isten ajándékaként az emberiségnek, neked és nekem is. És akkor, amikor felfedezte, hogy Isten igazsága abban mutatkozik meg, hogy a Krisztus igazságát számítja be a mi bűneink ellentételezéseként, jutott fel arra a megismerésre, hogy valójában csak egyedül Isten kegyelme által, hit által nyerhetjük el az örök üdvösséget. A középkor emberének ez a kérdése napjainkban keveseket izgat. Mi lesz velem a halál után? Ki teszi ezt föl manapság? Legfeljebb olykor, hogyha szerettünket temetjük el, vagy a magunk mulandóságára gondolunk. Luther ezzel együtt mégis fölfedezte az evangéliumot, számára megnyugtató választ nyert a Szentírás olvasása által, éppen Pál apostolnak az előbb idézett igeverse szerint. Ez volt a reformáció kezdete. Nem külső gazdasági körülmények, nem kedvező politikai konstelláció, amint sokszor szokták mondani, még csak nem is a munkaerő hiány, mert sok volt az apáca és a diakonisza és a szerzetes, és kevés volt a pék meg a kovácsmester, hanem ez a belső lelki felismerés. Miért a 95 tétel? Azért, mert Luther annak idején 1510-ben Rómába járt, és látta az akkori egyháznak a feslet erkölcsiségét, a pénz imádatát, és azt mondotta, lehetetlen, hogy Krisztus egyháza így hitelesen tudja szólni az evangéliumot, és mindez betetőzte Tetzel Jánosnak a bűnbocsánatot pénzért árusító akciója, és ezekből a pénzekből akarták felépíteni a Róma legnagyobb templomát, a Szent Péter bazilikát. És Luther lelkiismeretétől indítatva azt mondotta, most kell lépni. És ezért Tetzel 94 tételére 95-tel válaszolt, amit kiszögezett a wittenbergi vártemplomnak az ajtajára. Ennek az első tétele pedig így hangzott, hogy a mi Urunk Jézus azt akarja, hogy a mi egész életünk bűnbánat és megtérés legyen. Odafordulás ő hozzá. Ebből indult el a reformáció. Hogy mekkora botrányt okozott, azt mutatja az, hogy birodalmi gyűlések előtt kellett megállnia. Végül a pápa is, 10. Leó, a császár is, 5. Károly kiátkozta őt. Földön futóvá lett, mintha nem is létezne, bárki agyon üthette, és a katolikus szász választó fejedelem Bölcs Frigyes menedéket adott neki azzal, hogy elraboltatta, és Wartburg várába mentette, hogy aztán ott lefordítsa az új szövetséget. Újra ott van a Szentírás a kezében azért, hogy más is olvashassa, mert görögül és héberül kevesen tudtak abban az időben is, de németül annál inkább. Luther 2,5 hónap alatt a német nép kezébe adta az új szövetséget, hogy minden érdeklődő, hit iránt fogékony ember kézbe vegye és megismerhesse az igazságot. Közben a reformáció elindult a maga diadalmas, gyötrelmes útjára. Luthert még a Wormsi birodalmi gyűlés elé, mikor megidézték, megpróbálták rávenni arra, hogy tanait vonja vissza, de ő maga azt mondotta, hogy ha csak a Szentírásból vagy más észokok alapján meg nem győznek, semmit vissza nem vonhatok, mert lelkiismeretem Isten igéjének fogja. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Nem diadalittas, mámoros, hős ember mondta el ezeket a szavakat, hanem az, aki Isten igéjének a meggyőződése szerint remegő térdel és kétségbeesett szavakkal, mint egy imádkozva mondta, hogy itt állok, másként nem tehetek. Tegyetek velem, amit akartok, én magamat Isten kezébe tudom. Ez a személyes felelősség, amelyet Luther átélt, kisugárzott, hatotta át az akkori világot oly mértékig, hogy egyszeriben Németországnak a nagyobbik része a reformáció híve lett, és fogadta el Luther belső küzdelme és őszinte helytállása, hitvallása nyomán azokat a hitbeli felismeréseket, amelyet az egyház megtisztítása érdekében tett, hogy tudnilik félre a bűnbocsátó cédulákkal, mert Krisztus kegyelme és áldozata az egyetlen, amiért üdvözülhetünk, és félre a romlott gonosz erkölcsel, mert tőlünk Isten azt várja, hogy emberhez méltó tiszta életet éljünk. Nos, ez volt Luther. Milyenek vagyunk mi? Értékeljük-e, egyáltalán tudjuk-e? Nem olyan régen 1000 tudós hívtak össze az Egyesült Államokban, mégpedig azzal a céllal, hogy megkérdezzék tőlük 1000 és 2000 között az emberiség történetében, tehát 1000 év alatt, mi volt az a legjelentősebb esemény, amelyet ők első helyre tesznek. Ha megkérdezném tőletek, bizonyára sokféle válasz következne, hogy amikor az ember felment a Holdra, hogy a digitális technika micsoda új korszakot jelentett, és ez mindig igaz. Ez az 1000 ember azonban többségében mást mondott. Azt mondták, hogy legnagyobb eseménye ennek az 1000 esztendőnek a Biblia kinyomtatások volt. Gutenberg akkor élt, amikor a reformáció is elindult, ő találta fel a könyvnyomtatást, és első helyen a Bibliát nyomtatták ki, azért, hogy az emberek olvassák. Hiszen addig sok esetben csak pergament papírokon, rézlemezeken és kódexek kopott papírjain lehetett olvasni, most pedig rögzítették, hogy mindenki megismerje a kereszténységet. Miért mondták ezt a tudósok, hogy ez a legnagyobb esemény? Azért, mert ezzel rögzült Jézus tanítása, amiért jött, amit akar. Mert azt vélték sugallni ezek a tudósok, hogy nem az anyagi jólét, még csak nem is a tudományokban való jártasság teszi az embert emberré, hanem elsősorban lelki értékei, hitbeli és erkölcsi élet folytatása. És ha ma ünnepünk veletek együtt, akkor ezt azért tesszük, hogy ti magatok is ezt az értéket, amit a reformáció fölfedezett, a hit és erkölcs kincseit tartsátok legnagyobb értéknek az életetekben. Ez teheti egyfelől jó lelkiismerettel, harmonikus személyiségé az ember, másfelől hasznossá a társadalomban. Nem azt jelenti ez, hogy nem szükséges bizonyos anyagi jólét, mindennapi kenyér és otthon. Nem azt jelenti ez, hogy ne kellene a tudományokban való jártasságot megszerezni, válaszol bárki bármilyen pályát. De annyi bizonyos, hogy ez önmagában mind csak külsőleges kelléke annak, hogy az ember boldog legyen ezen a földön, és ezt Jézus adja nekünk itt, ebben a világban is, a belevaló személyes kapcsolatunkban és erkölcsiségünk Jézusi vonalán, Jézusi értékeivel. Vállaljuk-e? Azért jártok egyházi iskolába, hogy valami többet kapjatok. Azért ültök itt az Isten hajlékában, és hallgatjátok Isten igéjét, hogy ezzel a Jézussal találkozzatok, akivel Luther is találkozott, és a többi reformátor. Luther volt azonban első renden a kezdeményező, még a korábbi évszázadokban voltak is előreformátorok. Nos, a legnagyobb érték ez a hitbeli látás és megismerés. Hozzáteszem, a tudósok a második helyre, tudjátok, mit írtak? A reformáció. Csak a harmadik helyen szerepelt a gőzgép feltalálása. Nem feladatom, hogy ezt értékeljem, és nem is tudom, ha másik 1000 embert kérdeztek volna meg, akkor is ugyanezt mondták volna. Tény, hogy ez történt. Talán mindannyiunkat elgondolkoztat, hogy igen, a reformációnak is van értéke, a Bibliának pedig örök értéke. És ha ma azt mondjátok, hogy mi köze van mindehez nekünk, vagy hogy miért volt a katolikus egyház olyan sötéten látó, Biblia ellenes, akkor azt kell mondanunk, hogy a reformáció felismeréseit a 20. században a római katolikus egyház is felismerte. Közöttünk biztos ülnek katolikus testvérek, és azoknak örömmel mondjuk, hogy 1962-ben összehívták a zsinatot, és ezen a zsinaton a Bibliát helyezték az összes többi egyházjogi könyv fölé, jelezve, hogy a zsinatnak egyedüli zsinór mértéke, útmutatója, minden döntés alapja a Szentírás, és ez annyira bekövetkezett, hogy 1973-ban Magyarországon is bevezették a latin nyelvű mise helyett a magyar nyelvű katolikus istentisztelet tartást. Ez annyira komolyan vétetett, hogy 1999-ben a katolikus egyház és az evangélikus egyház a Szentírás egyik központi kérdésében, az Isten előtt való megállás és felelősség ügyében, biblikus szóval élve a megigazulás kérdésében közös nyilatkozatot adott ki, amellyel ők is elismerték, hogy nem a szentek, nem mások közbenjárása, nem a jó cselekedetek. Egyedül Krisztus tart meg minket itt ezen a földön, a hitben, ott pedig az örökké valóságban. És ennek folytatása volt már, hogy 2016-ban Ferenc pápa mostani elment Lundba, abba a templomba, amely 500 évig katolikus volt, 500 éve evangélikus, és együtt nyitotta meg az 500 éves reformációi jubileumi évet azzal a megjegyzéssel, hogy amit a reformátorok felismertek, az a katolikus egyház igazsága is. Amit Luther tett, az a katolikus egyházért is tétetett, hogy a Biblia, Isten igéje, életünk központja és zsinór mértéke legyen. Más szóval a reformáció nem csak a mi református protestáns egyházainkban hatott, hanem a katolikus egyházban is. Ma nem az a katolikus egyház vesz körül minket, akit 500 évvel ezelőtt megismerhettek. Indirekt módon Luther kiátkozását is visszavonta a pápa, az én meggyőződésem és látásom szerint. És ma olyan időket élünk, amelyben szabad azt mondanunk, hogy Krisztus keresztje összekapcsolja a kereszténységet. Ha nem vesszük komolyan azt, hogy a tanítványokkal együtt Jézus így imádkozott, hogy mindnyájan egyek legyenek, nem leszünk hitelképesek ebben a világban, és magunkban egy-egy felekezet képtelen arra, hogy az evangéliummal áthassa Európát és az egész világot. Mert milyen a tanúságtételünk, hiszen Pál azt írja, hogy nem szégyellem az evangéliumot. Beszédtéma ez otthon a családban. Miről szólt a vasárnapi prédikáció, vagy éppen a mai? Otthon szüleitekkel megbeszélitek? Mert a spirituális értékek felülírnak minden más kincset. Vagy olyan a tanúságtételünk, mint a következő történetnek a főhőse. Olvastam, ezzel a prédikáció véget fog érni, legalábbis az első része. Egy sorompó őr sajátos bűnesetbe keveredett, ugyanis az elektromos lámpa nem működött, és a vasúti átjárónál összeütközött egy vonat és egy autó. Életveszély adódott, de senki nem halt meg. Természetesen bírósági eljárás keletkezett az ügyből, és kihallgatták a sorompóért, hogy mindent elkövetette annak érdekében, hogy elkerüljék a balesetet. Kérdezte a bíró, odaállt a vágányok közé, hogy jelezzen, álljanak meg. Azt mondta, igen. Időben megláthatták őt? Azt mondta, igen. És volt eredménye annak, hogy ő egyértelműen jelzett, hogy valami veszély van? Igen, mert csak alig éppen összeütköztek, anyagi kár keletkezett, de ember életben nem esett kár. A bíróság fölmentette. Az ügyvéd odament a bakterhoz, ahogy népiesen szoktuk mondani, a sorompóőrhöz, akinek persze felelős munkája van, és gratulált neki. A sorompóőr pedig ennyit mondott, ügyvéd úr, ha a bíró azt is megkérdezte volna, hogy a lámpában égette a mécses, akkor most nem mentettek volna föl. Mert a lámpát ugyan köröztem, de nem égett benne a mécs. Nem világított. Miért mondtam el? Mert mintha olyan keresztények lennénk, akik mindent megteszünk, körözünk a mécs nélküli, lámpa nélküli, világítás nélküli lámpatesttel, és nem látja senki. Hát láthatóvá kell tenni a hitünket, mert érték, mert Krisztus a legnagyobb érték. Ha van értelme hát ennek a jubileumnak, akár az 500 évre nézve, akár a 25 esztendőre, akkor éppen az, hogy gondoljatok a sorompó őre, neki szerencséje volt idézőjelben, Isten megmentette őt a börtöntől, de vajon mi megmenekülünk-e, hogyha fény nélkül akarunk világítani, élni, és csak körözünk mechanikusan, de nem sugárzik belőlünk Krisztus világossága. És a 25 évről mégiscsak el kell mondani valamit. Akkor is ezen a szószéken álltam, megadatott 1992-ben a tanévnyitó istentiszteleten, hogy itt prédikáljam. Entuziasztikus hangulat volt, öröm. A diákok között is. Az iskola igazgatója ünnepi beszédet mondott, aki itt van közöttünk, és köszöntjük őt szeretettel. Mindenki boldog volt, hogy az iskola újra megkezdheti munkáját, amelyért az ősi evangélikus tirpákok életüket, pénzüket adták a 19. század elején, s hogy benne egy erkölcsös, tiszta lelkű ifjúság ismerje meg Krisztust és kövesse. És amikor a prédikációnak a végéhez értem, ide futott a televízió egyik munkatársa, adott egy papírt, hogy még 10 percig prédikáljon a püspök úr, mert az András Falvi miniszter úr közlekedési okok miatt késik, ugyanis ez országos megnyitó, tanévnyitó ünnepé volt. Nem tudták, hogy egy prédikáció nem úgy működik, hogy akkor még 10 percig beszélek. Összefoglaltam a prédikációt természetesen még egyszer más szavakkal, mert mit tehettem volna. Soha többet nem fordult elő, hogy a szószékre kaptam volna intést, hogy még 10 percig nyugodtan beszéljen. A diákok persze ebből semmit nem tudtak, a televízió is közvetítette az esemény, ők se tudhattak róla, engem viszont elkísér. Ami azt jelenti, hogy jó dolog, ha röviden prédikál az ember, hát ha meg kell hosszabbítani. Most nem áll fönn ez az eset, mert a televízió nincs itt közöttünk. De annyi bizonyos, hogy a 25 esztendő áldásait ti is hordozzátok magatokban, és azok az öreg diákok, akik azóta már érettségi vizsgával, talán édesapák, édesanyák lettek, és valamely munkahelyen lelkiismeretesen végzik munkájukat, mint egy istentiszteletként, ahogy az Luther tanította, hogy a munka istentisztelet lehet. Nos, legyenek áldottak azok a diákok, akik bátrak voltak és eljöttek az evangélikus gimnáziumba, azok a tanárok, igazgató úr, akik fölvállalták ezt a szolgálatot, éppen azért, hogy a reformáció fénye, világossága, mint a bakternak a lámpája, világítson is. És a jövőre nézve is csak ezt tudom kívánni, hogy világító lámpásként éljetek családban, társadalomban. Isten segítsen titeket erre. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, őrizze meg szívünkes gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.
Most pedig énekeljük el az énekeskönyvünk 255. számú énekét.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 25. évfordulóján, az erre tartott háladó istentiszteleten és diákavatáson. Kiemelt szeretettel köszöntöm Dészebik Imre nyugalmazott püspök urat, Bozorádi Zoltán nyugalmazott esperes urat és dr. Bánszki Istvánt a gimnázium nyugalmazott igazgatóját. Azért köszöntöm őket kiemelt szeretettel, és kérlek titeket, hogy kiemelt figyelemmel tekintsetek rájuk, és hallgassátok őket, mert ők voltak azok, akik 25 évvel ezelőtt újraindították ezt a gimnáziumot, küzdöttek érte, és az államtól való átvétel után elindították azt az iskolát, amiben most 25 év után ti járhattok. Nagy szeretettel köszöntöm Stankó Gyöngyi gyülekezeti lelkészt, Adámi László gyülekezeti lelkészt, Kovács László Attila igazgató lelkészt, akinek nagy szeretettel köszönjük az orgona szolgálatát, és nagy szeretettel köszöntjük körünkben Gerlai Pált is, aki lelkészként a mai csendes napunkon is részt vett. Szeretettel köszöntöm Pampuk Zoltánt, a Luther Márton kollégium igazgatóját, Kovács Némráz Ágnást, az óvoda igazgatóját, a presbitereket, a felügyelőket, a gyülekezeti tagokat, a minket megtisztelő öreg diákokat és nyugalmazott kollégáinkat, a kedves szülőket, és természetesen elsősorban titeket, kedves diákot, főleg 9. évfolyamos bejövő diákok. A mai nap két legfontosabb szava a hála és a dicsőség. Hálásoknak kell lennünk azért, hogy ezt a 25 évet megtehettük, és dicsőség az Úrnak azért, hogy lehetővé tette ezt számunkra. Hálásak vagyunk azoknak, és dicsőítjük azokat is, akik emberként ezt megtették, és hálásak vagyunk azért is, mert ebben a 25. évben nagyon régen látott óriási létszámmal ültök itt, hiszen a 4 osztályban több mint 100-an kezditek most tanulmányaitokat, és ne feledkezzünk el a 8/9. Osztályról sem, akikkel együtt ebben az évben 5 osztály kezdi a 9. évfolyamot a Kossuth Gimnáziumban, ami óriási öröm számunkra. Van még egy ember, akit nem köszöntöttem név szerint, pedig megérdemli, hiszen az elmúlt 25 évből 17 éven keresztül ő vezette a gimnáziumot, és vezeti a mai napig is. Fogadjátok nagy szeretettel Tar Jánosnét, a gimnázium igazgatónőjét, aki köszöntő beszédét fogja elmondani.
Nagy tiszteletű püspök úr, kedves kollégák, kedves Kossuthos diákok, tisztelt vendégeink! Őszinte szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, amely nap a Kossuth Gimnázium életében az ünneplés napja. Sok van ilyen, de ez a nap is ma lehetőséget ad számunkra, hogy kiszakadjunk a hétköznapok kérlelhetetlen rendjéből, felszabadultan ünnepelhessünk, hálát adva örüljünk. A mai ünnepünket egy kicsit a mai szlenggel, a reklám világával jellemezve a 3 az 1-ben kifejezéssel is illethetném, hiszen 3-as ünnepet ünnepelünk, ahogy püspök úr említette, a reformáció 500. évfordulóját, iskolánk újraindításának 25. évfordulóját, és nem utolsó sorban közösségünk számára az egyik legszebb, legfontosabb ünnepet, az új diákok ünnepélyes fogadalomtételét és avatását, és remélem nem rontom meg az ünnepélyes hangulatot, ha megkérem és felmentem a diákokat, hogy vegyék fel a pulóvereket, kabátokat most, míg rájuk kerül a sor, mert hűvös van, és nem szeretném, ha megfáznának, úgyhogy nyugodtan vegyétek, tegyétek magatokra. Az elkövetkezendő percekben nem kívánok mind a 3 ünnepről beszélni, csak az elmúlt 25 évre, a 25 éves évfordulóra szeretnék néhány gondolattal emlékezni. Ha belegondolunk, ez a 25 év az iskolánk éves munkatervében, programjában elvész, hiszen a 25 év a reformáció 50 évéhez képest igen kicsi számnak bizonyul. Emberi léptékek és kicsi számnak bizonyul még iskolánk egész történelméhez viszonyítva, hiszen tudjátok, hogy ebben a tanévben a 211. tanévét nyitotta meg az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium megalapítása óta, 1806 óta. Ha emberi léptékkel nézzük ezt a 25 évet, akkor már sokkal nagyobb számnak fog tűnni, hiszen jelentős az emberek életében. Régebben úgy tartották, hogy 25 év egy emberöltő, de mindenképpen egy negyed század, ami történelmi léptékekkel mérve is már egy fontos mérföldkő állomás lehet. Még hosszabbnak tűnik, hogyha az iskola életében, az iskolában töltött évekhez viszonyítjuk ezt a 25 évet. Ha mi iskolánkhoz viszonyítjuk, ha 8 osztályos gimnáziumok itt töltött idejét nézzük, és mindig csak akkor indulhatott volna új osztály, mikor az első osztály a 8 évét befejezte, akkor bizony már 3 osztály érettségizett a 8 év alatt, és akik ma itt ülnek 8 osztályos gimnázium tanulói közül, ők már a 4. generációnak számítanak. Akik pedig 4 évet töltenek az iskolában, tehát 8. után jönnek, azoknál már 6 ilyen osztály tett érettségi vizsgát, és ők a 7. Tehát bizony hosszú idő ez, sok év telt el. De miért is fontos nekünk, mi is történt 25 évvel ezelőtt? Újra egyházi iskola lett 52 év államosítás után ez a gimnázium. Ez egy nagyon hosszú idő, hiszen a 25-nek többszöröse az 52 év, és ez bizony már tényleg emberöltőt, generációváltást jelentett. Pedagógiai szempontból pedig ez a változás forradalminak számított abban az időben. Újra lehetett hittan tanítani az egyházi iskolákban, lehetett imádkozni, újra bemehettek a diákok és a tanárok a templomokba. Nap mint nap a tanítás elején és végén, ahogy ma is elhangozhatott az ima. És természetesen az oktatás során is lehetőség nyílott arra, hogy a tanárok párhuzamosan elemezzék a tudományos eredményeket, melléjük állítva a Biblia tanítását. Ez bizony nagyon újszerű feladat volt, és sok kihívást tartogatott magában. És persze arról sem feledkezhetünk meg, hogy még az elmúlt 52 évben is itt volt karnyújtásra egymástól az evangélikus templom és a Kossuth Lajos gimnázium, az 52 év elteltével újra igaz lehetett az, hogy a templom és az iskola egymást segíti, egymást kiegészíti. Tudjuk mindnyájan, milyen fontos számunkra a templom, hiszen rengeteg olyan alkalomnak ad helyet, amikor itt az Isten házában csendesedünk el, itt imádkozunk, itt tudunk mindannyian összegyűlni, hogy együtt lehessünk. Számunkra ma mindez talán már említésre sem méltó és érdemes, mindezek a dolgok, amikről eddig beszéltem, és fel sem merül bennünk már az, hogy ez szükségtelen lett volna, vagy elhagyható lehet életünkből. De akkor, 25 évvel ezelőtt, ez nagyon új volt. Rengeteg kihívást rejtett magában, a megújulni kívánó iskola vezetőségétől, tanáraitól egyaránt. És bizony, nagyon sok embernek kellett annak idején felelős döntést hoznia, és ezeket a folyamatokat elindítania. Szeretném megköszönni és megemlíteni az egyház részéről azoknak a munkásságát, akik ma is itt vannak velünk, és akiknek bizony a legfontosabb szerepük, az első lépések megtétele volt a feladatuk, így Szebik Imre püspök úrnak, aki erről beszélt is, Bozorádi Zoltán nyugalmazott lelkésznek, aki hosszú időn keresztül iskolánk idézőjelbe tett iskola lelkésze is volt, illetve itt ül Stankó Gyöngyi lelkésznő is, aki akkoriban a tárgyalások fontos résztvevője és az indulási folyamatok segítője volt. És most következik az a pillanat, amikor mindannyiunk nevében őszinte szeretettel köszöntöm Bánszky István igazgató urat, aki akkor megbízást kapott az iskola irányítására, hogy néhány gondolatát ossza meg velünk.
Kedves gyülekezet! Kedves fiatal! Sokat tanultam annak idejéntől kezdve. Nem véletlen, hogy ő úgy kezdte akkor a hatalmas művét. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segíjen. Megtartom ezt a szép bevezető mondást, mert itt állok, másként nem tehetek, vallomást kell tennem. Miről? Hát az életemről, a Kossuth diákságomról, a 88 évemről. Ezért címet is adtam a emlékezésemnek, a vallomásomnak, a amely így szól, fiatalok, nagyon jól jegyezzétek meg, jó dolog hűségesnek lenni, majd tudjátok még már ezt érteni. Mert úgy történt, hogy itt kereszteltek ebben a templomban, ezelőtt 88 évvel, mint mondottam volt. Itt jártam az evangélikus elemi iskolába, természetesen. Aztán átsétáltam ide a Kossuth gimnáziumba, és ott érettségiztem. És ott tanultam meg nagyon-nagyon sok mindent, mert közben konfirmáltam is, ahol azt énekeltük, hogy ma újra hűséget fogadok Jézus a kereszténységben. Ez történt 8 éves koromban, épp 70 éve, hihetetlen. Utána aztán elmentem egyetemre, mert itt a tanáraim jól felkészítettek, nem csak becsületre, erkölcsre, de tudományt is belém neveltek. Itt tanultam meg például egyik tanáromtól azt, hogy Urat just info etre humain, ami magyarul annyit tesz, hogy ha igazságos akarsz lenni, emberségesnek kell lenned. Tanár uraknak, hölgyeknek is szól ez a tanítás. Igazságos akarsz lenni, emberséges légy, ez a lényeg. És nektek is majd akármilyen életpályát is kaptak a Jóistentől, áll ez a mondás. Emberségesnek kell lenni, ha igazságosak akartok lenni. Aztán telt az év, és itt ebben a templomban esküvőm is volt. És az esküvői igének egy része így hangzik: Tu les sentiers de l'éternel ne sont que bonté et fidélité. És itt tovább magyarul annyit tesz: a Jóisten minden dolga, minden ösvénye, minden dolga csak jóság és hűség azoknak, akik megőrzik parancsolatát és megőrzik a iránta való hűséget. Hűség. Aztán telt tovább az élet, eljutottam különböző iskolákba tanítani, tanárképző intézetbe, ma már egyetembe is tanítottam, vagy 25 évet. És aztán megjött egy örömnap számomra. Az, hogy amikor 1948-ban, tehát 18 éves koromban elhagytam ezt az iskolát az érettségi után, akkor 1992-ben, ezelőtt 25 évvel megkaptam a Jóistentől azt az ajándékot, hogy egy újjáéledő, újra evangélikus gimnáziumban elkezdhetem az iskola újra építését, teremtését, nagy munkáját, hogy itt is mindig üljenek fiatalok, ifjak, akik merik vállalni, mert ez egy nagy boldogság, el ne felejtsétek, merik vállalni azt, hogy igazságosak legyenek, azt, hogy hűségesek legyenek erkölcsükhöz, a mások iránti szeretetükhöz, amit itt most megkaptak már, és meg fognak kapni ezután is. Ennél nagyobb öröm emberi életben nincs. Majd gondoljatok vissza, ha majd 88 évesek lesztek, hogy igazam volt-e vagy sem. Mert én most erről tettem itt vallomást nektek. Higgyétek, hogy így van. Akinek én itt esküdtettem, az először is az egyházi megbízottnak mondottam el az esküszöveget, és meg is tartottam, amíg itt dolgozni tudtam. Volt rá időm, 9 évig. Aztán a másik esküvésemet, amit szintén ugye ebben a templomba tettem, Úgy tűnik, hála Istennek, mindvégig megtartottam, mindmáig. Így most 88 éves koromban is van, aki elkísért ide a templomba, hogy kicsit utáska lépéseimet még meg tudja tartani, segíteni tudjon. Hát ez óriási dolog, ha valaki együtt tud élni, immár most 63 éve valakivel, örömben, boldogságban, megértésben, mert a jóságnál nincs nagyobb öröm, a hűségnél nincs nagyobb ajándék, és tulajdonképpen ennyit akartam nektek, fiataloknak mondani. Ha hiszitek, ha nem. De jobb lenne, ha elhinnétek, és megpróbálnátok így élni, óriási kegyelem ez, de azért valamit nektek is tenni kell mindehez. Jó Isten áldjon meg titeket. Úgy, ahogy ő meg tudja áldani, és úgy, ahogy ti majd el tudjátok fogadni. Most fognak titeket, fiatalokat felavatni, és ez a felavatás, ez jelentsen valamit nektek. Nem egyszerű kis semmiség, nem egyszerű kis formaság, nem egyszerű kis holmi veréb dolog, amit sose használtam, mert nem tartom ildomosnak, nem tartom megfelelőnek itt egyháziskolában, hogy itt verebeket avatunk most felé. Életre indító, tisztességes, becsületes, jóra törekvő fiatalokat avatunk, és bízunk meg valami olyannal, ami csodálatos, olyannal, hogy induljatok el az életbe, és legyetek jók, legyetek tisztességesek, legyetek becsületesek, legyetek emberek. Urat just, il faut être humain. Isten áldjon meg titeket.
Ahogy hallottuk igazgató úrtól, óriási öröm volt ez a lehetőség 25 évvel ezelőtt, és sajnos kevesen voltak, akik vele együtt azért örülhettek, mert egy olyan életformát, életmódot, tanulást kezdhettek el újra, amit már megszoktak fiatalabb korukban. Hiszen az 52 év hosszú idő, de vannak közöttünk olyan tanárok, akik fiatalabbakként nem emlékezhettek már hasonló gyerekkori élményekre, de ezt a folyamatot nekik is meg kellett élniük a sok kihívással, a megújulással együtt, úgyhogy kérdezzétek majd csak meg nyugodtan Heiserné Ildikó nénit, Oroszné Herceg Anna tanárnőt, vagy Pető Károly tanárurat, akik 92-től és azelőtt is itt voltak már ebben az iskolában, hogyan élték meg az első éveket. Jó tudni azt is, hogy Kecskemétiné Szívási Zsuzsanna igazgatóhelyettes és Teski Tibor tanárurak pedig diákként élték meg az első éveket, voltak részesei ennek a folyamatnak. Jó magam, ahogy azt tanárnő említette, 18 évig lehettem részese az elmúlt 25 évnek, és kicsit sajnálom, hogy nem a kezdetektől, hiszen már sok minden készen volt, amikor én beléphettem, de számtalan dolgot kellett még lehetett javítani, hiszen ez az elmúlt 25 év a gimnázium életében, ha igazán pontosak akarunk lenni, akkor az útkeresés időszaka volt, a helyünk keresése, a gimnázium igazi arculatának kialakítása és az innovációk időszaka volt. A hitélet szempontjából nagyon fontosnak érzem, ami már a 18 év alatt valósult meg, hogy lett rövidesen iskola lelkész, aki az iskola lelki életét irányíthatja, és a mindennapokban velünk van, hogy ez az álláshely stabillá, tartósá válhatott iskolánkban. És szintén nagyon fontos az, amit ti már természetesnek vesztek, hogy egy olyan hittan munkaközösség, egy ökumenikus csapat alakult ki, és tud együtt dolgozni tartósan, akiknek a segítségével ti már a keresztények egymás iránti szeretetét, egymás elfogadását természetesnek vesztek és éreztek. A hagyományos értékek és modern oktatás, az a rövid mondat, amit iskolánk célul tűzött ki maga elé, ennek szellemében teltek az elmúlt évek, és rengeteget kellett a tantestület tagjainak tenni azért, hogy valóban a modern oktatás követői lehessünk, és én nagyon örülök annak, hogy számtalan tekintetben nem csak követők, hanem élenjárók lehettünk, csak néhányat emelek ki nagyon röviden. Ilyen például ilyennek tekintem, hogy az egyedüli gimnázium vagyunk Nyíregyháza városban, aki felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését és oktatását. Vagy szintén élenjárók vagyunk abban, hogy médiainformatikai tagozatot indítottunk, és talán a természettudományos osztály létével, eredményeivel is egyfajta élenjáró szerepet tölthetünk be, tudhatnak magukénak a kollégák. A pedagógusok mindig is nagy szeretettel igyekeznek arra figyelni, hogy megtaláljuk azokat a talentumokat, amelyeket születésetek pillanatában már magatokban hordoztok a Jóisten ajándékaként. Ezért van az, hogy szinte mindenki valamilyen területen kimagasló teljesítményt tud nyújtani, mire elérkezik az érettségihez. Talán ennek a kimagasló eredménynek az egyik legfontosabb jelenléte az, hogy csodálatosan szép ünnepi műsoraink vannak, amelyek már városi területen is hírnevet szereztek, és egyre gyakrabban fordul elő az, hogy a város különböző szervei éppen a mi iskolánkat kérik meg egy-egy színvonalas műsor reményében ennek megtartására. És számtalan dologról beszélhetnénk még, egy dolgot szeretnék mondani, amelynek az itt ülők is részesei. Nagyon örülünk annak, hogy eljutottunk odáig, hogy ti, diákok, a mindennapokban már tudjátok, hogy nektek is meg kell tennetek valamit, ahogy erre igazgató úr is felhívta a figyelmeteket, és a ti rendszeres, szorgalmas munkátoknak köszönhetően lehet a gimnáziumunk jóval 4 fölötti átlaggal a jó gimnáziumok sorában. Én azt kívánom, hogy sikerüljön mindenkinek ébren tartani ezt a szellemiséget, megőrizni a most meglévő hitét, szorgalmát, kitartását, hogy a mi gimnáziumunk a későbbiekben még sok 25 éves, újabb 25 éves évfordulóra emlékezhessen, emlegetve a ti neveiteket, a ti eredményeiteket, és az itt dolgozó kollégák eredményeit egyáltalán. Isten áldjon bennünket, hogy ehhez legyen erőnk, kitartásunk. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a köszöntőket, és most egy picit a műsor része következik ennek a megemlékezésnek. Fogadjátok szeretettel a Nonni Hill színjátszó körműsorát, felkészítő tanár Tamás Magyar.